Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót adásának ma messziről jött, illetve messze lévő vendége van. Tóth Tünde jelentkezik be hullámhosszainkra, a Hanguk Egyetem oktatója, aki egy rendkívül izgalmas videóban mesélt arról, hogyan zajlik a koronavírus elleni védekezés Dél-Koreában. És arra kértem, hogy ossza ezt meg, a tapasztalatait ossza meg hallgatóinkkal. De mielőtt erre rátérnénk, Tünde, egy kicsit arról, hogy milyen munkát végzel, és honnan követed az eseményeket, milyen perspektívából. Kérlek, erről mesélj.
Szervusz, jó estét kívánok a hallgatóknak! Az egyetem egy viszonylag jól jegyzett egyetem az országban. Magyar nyelvet tanítok az egyetemen, és így van részem személyesen megtapasztalni azt, hogy hogyan működik Koreában a koronavírus elleni védekezés. A hírekből azt látom, hogy nagyon különbözik az európai védekezés a koreai védekezéstől, úgyhogy ezt a videót is, az említett videót is azért készítettem, hogy bemutassam azt, hogy itt hogyan működik.
Mióta élsz Koreában?
Több mint egy éve.
Tehát
ez most a második, igen.
Tehát ismered a vírus előtti állapotokat is.
Így van, ismerem a vírus előtti állapotokat. Össze tudom hasonlítani a helyzetet az akkorival. És azt kell mondanom, hogy mind a vírus előtti időszakban, mint a most a vírus idején, mindenképpen az egyik legfőbb különbség, amit a koreai mentalitásban tapasztaltam, az talán az, hogy sokkal tudatosabban élik meg az életüket, mint mi, tehát a különböző veszélyekre nem próbálnak fityet hányni, vagy nem tapasztaltam azt a mentalitást, hogy én nekem nem árt semmi, majd én megmutatom a vírusnak, tehát ilyesmivel nem találkoztam.
Menjünk vissza az időbe, és meséld el, hogy hogy kezdődött a járvány Koreában, és hogy az, ahogyan reagált a koreai társadalom a járványra, az mennyire volt előzetes tapasztalatok, szokások alapján meghatározott.
Igen,
kicsit azt érzékelem, hogy Európában azért, meg a nyugati féltekén azért ekkora a zavar, mert az utóbbi évtizedekben nem volt ilyen jellegű probléma közel-távol, tehát hogy igen, teljesen felkészületlenek a társadalmai.
Igen, itt Ázsiában az elmúlt évtizedekben ugye több nagy járvány is végig söpört az országon. Ezek bizonyos mértékig hasonló megbetegedéseket okoztak, mint most a koronavírus okozta a járvány, és ezért az emberek fel vannak készülve a védekezésre, tehát a maszkviselés ellen nem óckodnak. Ugye az egy szomorú tény, hogy az elmúlt évtizedekben a környezetszennyezés annyira megnövekedett Ázsiában, hogy például Koreában tavasszal van egy olyan időszak, amikor Kínából a szél rengeteg szennyeződést sodor az országba, és ilyenkor ezekben a hetekben az emberek szinte azt lehet mondani, hogy már rutinszerűen nyúlnak a maszkok után, tehát a maszkviselés valamilyen szinten korábban is része volt a koreaiak életének, de nem ilyen hosszú időn keresztül, és nem ilyen fajta megbetegedés ellen védekezve. Tehát volt ugye a MERS vírus időszaka, amikor ezt, hát úgy lehet mondani, hogy innen visszatekintve, vagy begyakorolhatták, hogy hogyan kell védekezni ez ellen, és valószínűleg ez is segíthette az ázsiai országokat abban, hogy viszonylag gyorsan reagáljanak, viszonylag gyorsan kiépítsék azokat a hálózatokat, amiken keresztül jól lehet működtetni a védekezést, és hát valószínűleg az emberekben meglévő nagyobb tudatosság is segítette azt, hogy nem kellett mondjuk a déli bábokkal harcolni, mint ahogy olvasom, Európában és Amerikában ugye nagyon magas a vírustagadók száma és egyebek. Nem azt jelenti ez, hogy itt az emberek szívesen hordanák a maszkot, viszont hogyha szükség van rá, akkor az embereket egyfajta önuralom jellemzi, tehát nem gondolják úgy, hogy ők személyesen fölötte állnának a vírus terjedése, fölötte állnának a vírus terjedésének, vagy a meghozott jogszabályoknak.
Az, hogy közel volt az epicentrum, legalábbis ahhoz képest, hogy Európában, Európához viszonyítva, az, hogy van egy sajátos viszonyú Kína és Dél-Korea között, az mennyire határozta meg azt, ahogyan a járványt fogadták az emberek. Ugye tavaly decemberben jelenik meg a vírus, februárban bukkan fel az először Romániában. Eltelt 3-4 hónap, amíg elkezdték az emberek felfogni, hogy baj van. Nagyon-nagyon hosszú reakcióidő volt.
Igen. Itt Dél-Koreában ez a reakcióidő, ez lényegesen rövidebb volt. Már az első hírek idején fokozottabban figyelték, hogy nehogy az országban megjelenjen a vírus. Ugye Dél-Korea gyakorlatilag csak hajóval vagy légiúton megközelíthető külföldről, és a hírek szerint az első vírushordozók, vagy az első detektált betegek valóban Kínából érkeztek. Viszont ahogy az első betegek megjelentek, rögtön elindították azokat a nyomkövető appokat, amiknek a segítségével bármelyik magánember tudta ellenőrizni azt, hogy jártam-e én olyan helyen, vagy akarok-e olyan helyre menni, ahol az előző napokban egy frissen detektált fertőzött járt. Tehát a magánemberek azonnal rendelkeztek azzal az információval, ami alapján megszervezhették a mindennapjaikat, és ugye amellett, hogy viselték a maszkot, és a kommunikáció, és a különböző híradásokban megjelenő tanácsokat betartva, tehát a távolságtartás, kézmosás, egyebek, emellett az emberek úgy tudták szervezni a programjukat, hogy tudták, hogy mondjuk egy fokozottan veszélyes helyre megyek, mert ahova mennem kell, ott az előző napokban járt valaki, aki koronavírus hordozó.
Mai napig működik egy ilyen interaktív térkép adatbázis, és mai napig követhető. Ez számomra egyrészt nagyon hasznosnak tűnik, másrészt adatvédelmi szempontból hát aggályaim támadnak, és a vírus elleni védekezés egyik nagy kérdése Európában, ugye hát a betegjogok, az intimitáshoz való jog, a magánszférához való jog, azok mind ellent mondanak annak, hogy ilyen jellegű információk, hogy egyáltalán milyen az egészségügyi állapotom, hogy hol tartózkodom, tehát ezek megoszthatók legyenek. Hogy lehet ezt kibékíteni, vagy hogy működik ez egészen konkrétan?
Hát itt olyan érzékeny adatok, mint amilyeneket Magyarországon nap mint nap közzé tesznek, hogy az elhunyt x éves nőbeteg vagy férfi beteg milyen egyéb betegségekben szenvedett, és ilyen alapon ugye hát könnyen beazonosíthatók személy szerint az emberek, ilyen itt nincs. Tehát itt a személyes beteg adatok azok nem kerülnek nyilvánosságra olyan szinten sem, hogy x éves férfi vagy nő beteg betegségei, hanem csak az, hogy egy valamilyen sorszámmal ellátott beteg, tehát mondjuk a nem tudom én 126-os számú betegnek az útja mi volt, milyen helyeken állt meg, milyen tömegközlekedési eszközöket használt, melyik metróállomáson szállt föl, melyik metróállomáson szállt le, milyen boltban vásárolt, ezek az adatok hozzáférhetők a nagy közönség számára, és ezeket a hétköznapi emberek nem tudják, tehát azt sem tudjuk, hogy mondjuk az említett sorszámú beteg férfi volt vagy nő, pláne nem azt, hogy hány éves, és pláne nem azt, hogy milyen egyéb betegségei voltak. Tehát az anonimitást sokkal jobban őrzik kifelé, a tömegek felé, hiszen ez az információ az adott emberek szempontjából, tehát az én szempontomból nem fontos, hogy mondjuk aki ott járt, az cukorbeteg volt-e vagy nem volt cukorbeteg, férfi volt-e vagy nő, hány éves volt, ezek az én szempontomból nem fontosak. Az én szempontomból az fontos, hogy mondjuk én ezen a metró megállón keresztül akarok utazni, járt-e ott az elmúlt napokban koronavírus beteg. Ezt tudom meg. Mást nem.
Hogy történik a fertőzöttek, betegek követése? Tehát mennyire ellenőrzik azt, a karantén elrendelése, izoláció elrendelése, hogy történik, az, hogy valaki betartja-e a szabályokat? Friss hír Romániában, hogy éppen orvosok szöktek, fertőzött orvosok szöktek meg az egyik kórház osztályáról, vagy hagyták el az osztály, egyik kórház osztályát. Tehát, hogy itt iszonyúan nagy a kavar, hogy ki mit engedhet meg magának, és mit nem, és ki kit ellenőriz.
Azt kell mondanom, hogy Koreában a kulturális szokások miatt a felelősségvállalásnak a kötelezettsége sokkal nagyobb, mint Európában. Talán láthatták Magyarországon is a televízióban például, amikor egy szektán belül történt tömeges fertőzés, és az adott szekta vezetőjének a nyilvános szereplését közvetítette, azt hiszem a híradó, vagy több híradó Magyarországon és talán Romániában is, hogy ő hát kvázi megtörten állt a kamerák előtt, és a lakosság bocsánatát kérte azért, hogy az ő vallási közösségében egy ilyen tömeges fertőzés előfordulhatott. Tehát nincs ez a utánam a vízözön típusú fellépés. Nagyon jól látható az, hogy több helyen is, ahol egy-egy csoporthoz köthetően fordultak elő fertőzések, ott az emberek hajlandóak a felelősséget vállalni, és nem hárítani, vagy elmenekülni ezelől. Tehát a közösségnek az egészségi állapotát azt fontosnak tekintik. Nem csak a saját jogaiknak a védelmét. Tehát alapvetően az a hozzáállás Koreában, hogy az én jogaim addig terjednek, amíg ezzel nem sértem másokéit. Úgyhogy ilyen problémákról én nem tudok, hogy itt megszöktek volna emberek karanténból és hasonló.
De folyik ahol... ellenőrzés? Megy a rendőr,
igen,
meg otthon van?
Nem a rendőr megy ki, hanem hát egyéb digitális technológiák segítségével. Itt Koreában a biztonsági kamerákkal sokkal jobban fel van szerelve az ország, az épületeken belül, a társasházakon belül is, liftekben nagyon sok biztonsági kamera van, tehát hogyha valaki megpróbálna elhagyni a karantént, akkor arról gyakorlatilag azonnal így interneten keresztül, kamerákon keresztül értesülnének azok az emberek, akiknek a feladata az ellenőrzés, a karantén betartása, tehát sokkal nehezebben lehet észrevétlenül kisurranni a karanténból, és hát jóval nagyobb megszégyenüléssel jár ez, és és nem csak a megszégyenülés, hanem a jogi felelősség súlya is a karanténból esetleg megszökni akaró embereknek a vállát nyomja. Tehát Korea nem következmények nélküli ország. Ugye itt több volt elnök, vezető, politikus is évtizedekre börtönbe került, amikor valamilyen korrupciós problémára fény derült, vagy hát korrupción érték őket tetten. Tehát azt hiszem, hogy alapvetően más az, ahogyan az emberek élnek, és ahogyan gondolkodnak dolgokról, vagy amilyen következményei lehetnek a cselekedeteiknek.
Menjünk vissza az időbe, megérkeznek az első betegek Kínában, mivel hogy közel van a járvány epicentruma. Elrendelik a maszkviselést, és elindul a nyomkövetés. Hogyan alakult ezután a járvány első hulláma?
Hát így időben visszatekintve azt lehet mondani, hogy ugye mivel Kínához közel volt, vagy hát közel van, mivel Kínához közel van az ország, a járvány első hulláma az meredekebb volt, mint a második. Ez nyilván azért is, mert ugye azóta is finomodtak a járványügyi korlátozások, viszont ami nagyon fontos adat az az, hogy a legtöbb napi fertőzött szám sem érte el a napi 1000 fertőzöttet a tavasszal, tehát viszonylag egy, hogyha megnézzük a járványgörbét az interneten, ugye ez könnyen megtalálható, van egy ilyen pont, egy tű jellegű görbe, amikor ugye ezek a tömeges fertőzések történtek, volt néhány tömeges fertőzés egy vallási közösségben, egy bárban történtek ilyen tömeges fertőzések, és viszonylag gyorsan reagált a társadalom. Tehát a kormány tette a dolgát, rengeteg koronavírus ellenőrzési, tesztelési pontot jelöltek ki, ahova bárki elmehetett leteszteltetni magát. Ezeken a tesztelési pontokon viszonylag gyorsan, ugye a potenciális itt bekövetkezendő fertőzéseket megelőzendő viszonylag gyorsan át lehetett jutni, tehát nem kellett órákat várni, sorban állni tesztre, illetve ahol felbukkant a vírus, ott annak az adott közösségnek, tehát a kontaktoknak minden egyes tagját letesztelték. Tehát nem volt olyan, hogy csak akinek tünetei vannak, azt teszteljük le majd néhány nappal később, hanem azonnal, mielőtt még valakinek tünetei lettek volna. Ha ott volt ezen a istentiszteleten, akkor letesztelték. És a családtagjaikat is letesztelték, és a kollégáikat is letesztelték. Tehát aki kontakt személy volt, azokat mind automatikusan letesztelték. Nem vártak arra, hogy majd tüneteik lesznek.
Próbáljuk meg ezt, ha nem túl nagy kérés, és nem bonyolult kérés, a számok szintjén egy kicsit összevetni, hogy mekkora az ország, hogy alakultak a járványadatok, és ehhez képest mi történt Európában, vagy Közép-Kelet-Európában?
Hát ugye maga az ország körülbelül egy 50 milliós lakosú ország, tehát azt lehet mondani, hogy Magyarországnál körülbelül ötször népesebb. A tavaszi hullám idején nem érte el az ezret a napi fertőzötteknek a száma, tehát azt hiszem, hogy a legmagasabb az is 900 fertőzött alatt volt, 850 körül, és aztán ez gyorsan zuhant, tehát ezek tényleg ilyen kis közösségben előforduló fertőzések voltak, és utána drasztikusan estek a számok. A nyáron viszonylag kellemesebb adatokat láthatunk. Volt olyan, hogy 10 alatt volt a fertőzöttek száma. Pár tízes számig, tehát olyan 40 körül volt akkor a fertőzöttek száma, amikor Magyarországon a nyáron 10 körül volt. és aztán a nyár végén bekövetkezett egy emelkedés, tehát már akkor elkezdődött itt a második hullám, és egy viszonylag megint egy ilyen gyors emelkedéssel jutott el a napi fertőzöttek száma egy 440 körüli napi detektált fertőzött számhoz. Ekkor ugye elrendelték azt, hogy akkor szeptemberben online oktatás lesz, nem nyitják az iskolákat, és tulajdonképpen az elmúlt 2 hétben kezdődött el fokozatosan egy hibrid oktatásra való áttérés.
Menjünk még vissza a nyárhoz, mert jó. Ott van egy földrajzi sajátossága az országnak, ami különösen nehézé teszi a maszkviselét, ugyanis megugrik a páratartalom, nagyon magas a páratartalom. Nyáron mennyire tartották be az emberek a maszkviselést, és egyáltalán ezt a nyári visszaesést mivel magyarázták? Itt Közép-Kelet-Európában nagy-nagy lazítások voltak. Sokan, sok mindennel indokolták, hogy miért. Romániában, ugye itt a Fekete-tenger partjainál a tengerparti szezon, Magyarországon más, tehát hogy tényleg volt egy ilyen nagy európai lazítás. Ez Koreában hogy zajlott? A gőzben.
Igen, valóban ilyenkor nagyon magas a páratartalom, és az idei monszun időszak az különösen hosszú volt, tehát a ismerőseim elmondása szerint az elmúlt évtizedben nem volt ennyire hosszú monszun időszak, mint most, és ilyenkor valóban, tehát nagyon meleg van, 90%-os a páratartalom, 80-90%, tehát nagyon magas a páratartalom.
Nem, ezt nem tudja elképzelni a Hargita övezetében élő ember, hogy milyen. Ezt próbáljuk meg klasszikusan elmagyarázni. Nekem volt egy hasonló élményem, amikor megérkeztem Dél-Ázsiába, és kiléptem a repülőtérről, és azt hittem, hogy van valamilyen párologtató gép, amivel az érkező utasokat megszórják, és hosszú-hosszú percekben, ha nem órába, tehát amíg felfogtam, hogy ez nem egy ilyen gép, nem egy speciális helyzet, hanem hogy olyan a levegő, de hogyha de ennél plasztikusabban meg tudja mondani, hogy milyen az a 90%-os páratartalom, akkor nagyon hálás vagyok.
Hát körülbelül, mintha az ember egy gőzfürdőben lenne. Tehát körülbelül olyan érzés. A látótávolság nem annyira kicsi, mint egy gőzfürdőben, de meleg van, és nagyon páras, tehát a pára az ember testén lecsapódik, egy kicsit, mintha az ember állandóan ilyen nyírkos, vizes ruhában lenne, vagy úgy érzi, mintha állandóan izzadna, de ez nem feltétlenül az izzadság, hanem a testen lecsapódó pára.
És
tehát egy nagyon különös érzés.
Igen, tehát folyamatosan folyik a víz az ember szemüvegén például, látja a vízcseppeket, holott nem esik az eső, vagy a bőrén.
Igen.
Na, ilyen körülmények között hogy ment a maszkviselés?
Az emberek hordták a maszkot, folyamatosan hordták, és a számokat, hogyha összehasonlítjuk, tehát mondjuk itt volt napi 40 fertőzött, Magyarországon volt 10 fertőzött naponta, itt ugye körülbelül 5-ször annyian laknak, tehát azt lehet mondani, hogy százalékarányosan kevesebb fertőzött volt, mint Magyarországon. Ennek ellenére nem akasztották szegre a maszkjaikat, hanem folyamatosan hordták ezeket a maszkokat a pára és minden egyéb nehézség ellenére, és igyekeztek betartani továbbra is ezeket az előírásokat, tehát ugye mindenhol, minden helyiségbe belépve találkozhatunk ezekkel a termokamerákkal, amik figyelik, hogy nem érkezett a lázas beteg az épületbe, ki vannak téve mindenhol a kézfertőtlenítők, tehát folyamatosan figyelték azt, hogy az emberek nem fertőzöttek, nem betegek, és az emberek türelmesen viselték a maszkokat.
A turista szezon hogy alakult?
Hát mivel ugye a koronavírus járvány kitörése után nagyon sok légijárat megszűnt, és ide Koreába, hát ugye vagy hajóval, vagy repülővel lehet eljutni, ezért kevesebb turista volt, jóval kevesebb turista volt, tehát a kifejezetten turisták számára fönntartott nevezetességekre azt lehet mondani, hogy ezek a helyek kongtak az ürességtől, de az utcák azok folyamatosan, tehát a vírus kitörésétől számítva, folyamatosan úgymond tele voltak emberekkel, tehát az emberek a mindennapi tevékenységeiket nem adták fel, továbbra is jártak dolgozni, végezték a munkájukat, de maszkot viselve és lehetőség szerint távolságot tartva a velük nem egy háztartásban élőktől.
Az, hogy ősszel az iskolát online oktatással kezdték, az a döntés miért született? Itt pont fordítva történt. Először
Igen.
volt hibrid oktatás, szeptemberben, majd októberben rátértünk Romániában az online, kizárólagos online oktatásra.
Igen. Itt tulajdonképpen ez a nyár végi 440 körüli napi fertőzött szám szabta meg azt, tehát így pár napon keresztül viszonylag a korábbihoz képest magasabb értékek voltak, tehát olyan 3-400 fertőzött volt a nyár végén, és emiatt döntöttek úgy nagyon sok helyen, hogy inkább nem kockáztatják a további fertőzést, hiszen az iskolákban ugye nagyon sok helyről jövő emberek találkoznak, gyerekek, szülők, tanárok, akiknek ugye a családtagjai nem feltétlenül ugyanabba az iskolába járnak, és ugyanúgy dolgoznak, tehát hogy megelőzzék azt, hogy az iskolákban gócpontok alakuljanak ki, vagy az egyetemeken gócpontok alakuljanak ki, ezért folytatták, ugye a tavaszi időszakban már úgy indult, itt március 1-én kezdődik a tanév, ez a tanév, ez gyakorlatilag egészen mostanáig online oktatásban zajlott az egyetemeken. A kisebb iskolákban voltak olyan időszakok, amikor kinyitottak, nyitva voltak, de ahogy ezen a videón mutattam, viszonylag gyorsan felszereltek ilyen plexilapokat a padok köré, az ebédlőkbe, tehát mindenki egy ilyen kvázi kis burokban ülve hát végzi a dolgát, követi azt, amit a tanár mond, vagy fogyasztja el az ebédjét, tehát viszonylag egy kevésbé fertőző környezetben vesznek részt a gyerekek a személyes oktatásban.
Hol tart most a második hullám?
Most volt szeptember végén, október elején egy egészen látványos csökkenés, ezután az augusztus végi emelkedés után, tehát 100 alá esetleg körülbelül, vagy olyan 100 körül volt a napi fertőzöttek száma, ez most is így van, volt egy nagyobb megugrás, amit valószínűleg ugye a koreai hát ilyen halottak napja ünnephez köthetően október második felében, tehát körülbelül egy héttel ezelőtt volt egy magasabb szám, 155 napi fertőzöttel, de egyébként így azt lehet mondani, hogy hetek óta körülbelül olyan 100 plusz-minusz 10-20 fertőzöttel lehet számolni.
Egy 50 milliós országban. Románia szerint fele akkora, mint Dél-Korea, és hát nem volt példátlan az elmúlt napokban az 5000 napi azonosított fertőzés.
Borzasztó.
Mennyiben változott a dél-koreai társadalom, és vannak-e olyan intézkedések, kezdeményezések, amelyek enyhíteni próbálják a járvány okozta feszültséget, vagy amelyek azt célozzák, hogy megőrizzék a tradicionális kapcsolatokat, hogy valamilyen módon mégiscsak az emberi viszonyokat erősítsék.
Azt kell mondani, hogy ahogy általában is Dél-Koreára jellemző az, hogy viszonylag minden helyzetre gyorsan reagálnak. Tényleg egy napi élethelyzetre is, egy magyar kollégám mesélte azt, hogy például ő látta azt, hogy egy autó lerobbant egy garázsban, senki nem tudott kiállni, mert pont a bejáratnál robbant le, és míg Magyarországon az emberek hát maximum szentségelve várták volna az autómentő megérkezését, Koreában néhány markos ember kiszállt az autóból, és arrébb tolták, és szabaddá tették az utat. Tehát, hogy minden helyzetre gyorsan reagálnak, a mindennapi életben is, és itt is, ahogy a vírus megjelent Koreában, és ugye növekedni kezdtek a számok, a fertőzöttek száma, egyre több cég indított online igénybe vehető szolgáltatást. Tehát azt lehet mondani, hogy viszonylag gyorsan reagálva nagyon sok cég indított online, korábban is lehetett boltokból online rendelni termékeket természetesen, de most ez az online rendelések száma megnövekedett, illetve nagyon sok étterem, ahol korábban nem lehetett elvitelre ételt rendelni, azok indítottak ilyen szolgáltatást, hogy csökkentsék a veszteségeiket. Tehát azt gondolom, hogy tényleg nagyon gyorsan reagáltak, és az egyetemen is szinte azonnal indítottak tanfolyamokat professzoroknak, hogy hogyan lehet online tananyagot készíteni, hogyan lehet, tehát hogy ugye ne csak mondjuk a Zoom-on keresztül lehessen órákat tartani, hanem egyéb videókat lehessen feltölteni az internetre, hogy ezzel a diákoknak segítsék a személyes jelenlétből, a személyes jelenlét hiányából származó nehézségeit. Úgyhogy azt hiszem, hogy igen.
Mentálhigiénés támogatás, segítségprogramok, ilyenekkel találkoztál-e például?
Ahogy kitört a járvány, azonnal indult egy telefonszám, amit föl lehet hívni, és nem csak szimptomákkal, hanem egyéb problémákkal is. És nagyon érdekes, hogy ugye ezek a koronavírus tájékoztató plakátok viszonylag gyorsan ellepték az egész országot, és ezeken a plakátokon, ugye ez talán, akik ismerik az ázsiai kultúrát, azok tudják, hogy viszonylag ilyen cuki karaktereken mutatják be azt, hogy mit kell csinálni, tehát így nem egy ilyen ijesztő, vagy óriási tragédiát előrejelző depresszív módon. Nyilván nem is vidáman, de például Szöul városában a városnak a kabala állata egy oroszlán figura, és nagyon sok olyan plakát látható, amin ezen a kis oroszlán bíztatja a lakosokat arra, hogy kövessék a szabályokat, viseljék a maszkot és egyebek. Tehát azt hiszem, hogy az embereket nem hagyták egyedül egyáltalán azzal, hogy megbirkózzanak a járvánnyal, hanem mindenféle területen próbálnak nekik segítséget adni ahhoz, hogy a tájékoztatás területén tudják, hogy mit kell csinálni, a probléma esetén tudják, hogy hova kell fordulni, és minden egyéb olyan a hétköznapi élettel járó feladatot igyekeznek, amit lehet átterelni az online szférába, hogy a megfertőződés veszélyét csökkentsék.
Mi lett a tradicionális szokásokkal, a családi ünnepekkel, az esküvőkkel, a temetésekkel? Itt a legnagyobb frusztrációt ez okozza.
Igen. Ugye itt talán a magyar karácsonyhoz hasonlítható méretű ünnep ősszel a csúszok, ami egy olyan ünnep, ami kvázi egy ilyen betakarító ünnep, illetve a halottakról, az elhunyt szerettekről való megemlékezés, amikor ugye a családtagok összegyűlnek messze vidékekről is, hogy tehát mint nálunk mondjuk a halottak napja, amikor ugye a temetőkbe elmegyünk megemlékezni a halottainkról, és az idei ünnep során Nagyon sokan mondták, hogy igyekeztek visszafogottabban ünnepelni, kerülni a tömeget, és jól felkészülni az ünnepre, tehát hogy igyekeztek mondjuk a családtagjaiknak sem átadni a fertőzést, tehát egy potenciális fertőzést továbbadni. Illetve voltak olyan helyek, ahol a családtagok csak online találkoztak, és nem személyesen, hanem mindenki a saját kis otthonában emlékezett meg a szeretteiről.
A nyugati és európai járványreakciók egyik nagyon fájdalmas jellegzetessége, hogy az amúgy is megosztott társadalmak még megosztottabbak lettek. Elkezdődött a gyanakvás a fertőzöttek, betegek ellen, ugye a járvány jelentőségének a tagadása, megindult a maszkviselés, és a rasszizmusnak új formáit is láttuk, ugye a kínaizás, a kik hozták ide, az ázsiaizás, tehát nagyon-nagyon sokféle indulat szabadult el. Koreában ez hogy alakult?
Hát itt ugye én nem találkoztam rasszista szólamokkal. Ugye azért elég látványos, hogyha európaiként az ember végigmegy az utcákon, de nem volt sohasem ilyen problémánk abban, hogy külföldiek vagyunk, és hogy mi külföldiek hoztuk volna ide a betegséget. A televíziókban, ugye ezekben a szalagsávokon folyamatosan lehet olvasni a figyelmeztetéseket. A nyár során is lehetett olvasni, hogy viseljünk maszkot, mosunk kezet, tartsunk távolságot, melyik telefonszámot hívjuk, ha baj van, mit csináljunk, ha baj van, hova forduljunk. És itt fölhívják a figyelmet mindig arra is, hogy ne diszkrimináljuk a covidos betegeket, hanem hát ugye ha mondjuk egy házban valaki karanténban van, akkor inkább próbáljunk meg segíteni neki. Tehát lehet, hogyha mondjuk valaki egyedül él és be van zárva 2 hétre, akkor lehet, hogy nem árt, ha egy kis ennivalót viszünk neki, a biztonsági szabályokat betartva. Tehát nyilván voltak olyan esetek is, amikor valaki esetleg türelmetlen volt, és hasonlók, de tömegesen én legalábbis ilyen esetekkel nem találkoztam, és nem tudok arról, hogy tömegek fejezték volna ki a nem tetszésüket a járványügyi rendelkezésekkel kapcsolatban.
A Kínához való viszony és a kínaiakhoz való viszony is ennyire megértő vagy tapintatos volt?
Én nem éreztem olyan feszültséget. Nyilván ugye minden földrészen megvannak a sztereotípiák, tehát hogy mit gondolunk a szomszédország lakóiról, de olyan fajta ilyen tömeges ellenszenvvel nem találkoztam, mint amilyenekről mondjuk Amerikából vagy Európából lehet olvasni.
Jó, hát mondjuk ez politikai szinten is szított volt Amerikában különösen,
igen.
És az amerikai-kínai viszony eleve terhelt volt. A dél-koreai politikusok megnyilatkozásairól, ha tudnál egy pár szót mondani. Mert gondolom azon nagyon sokat múlik, hogy azon nagyon sok múlik, hogy reagál a politikai elit.
Igen, ugye viszonylag itt is gyorsan létrehozták ezt a helyi operatív törzset, és nagyon érdekes, hogy ők a katasztrófa helyzetekre egy ilyen nagyon sajátos sárga egyenruhát hordanak, egy ilyen munkásruhára, vagy nem tudom, vegyvédelmi öltözetre emlékeztető sárga zubbonyt viselnek, és folyamatosan ilyen ruhában adták meg a járványügyi tájékoztatást a televízióban, nem külön műsorszám keretében, csak a különböző tévétársaságoknak a híradóiban szerepeltek, inzertek a aznapi járványügyi tájékoztatóból. A politikusok alapvetően, ahogy én láttam, nem próbáltak előnyt, politikai előnyt kovácsolni a járványból, tehát alapvetően a szakértőkre bízták a járványügyi védekezést, és amikor a politikusok a televízióban megjelentek, ha valamilyen tömegrendezvényen, akkor természetesen maszkot viselve, távolságot tartva, tehát magukra is kötelezőnek érezve a járványügyi intézkedéseket.
Mire készül Korea? Melyek a prognózisok?
Nagyon érdekes, hogy a magyar sajtót olvasva állandóan mindenféle jóslatokat lehet olvasni, hogy ekkor lesz vakcina, ekkora győzzük le a vírust. Itt nem próbálnak ilyen jóslatokat tenni, hogy mi lesz a helyzet, és hogy mikorra fogunk kilábalni a válságból, hanem inkább az adott szituációt igyekeznek megoldani. Tehát amire Korea készül, az egyelőre az, hogy megpróbálják legyőzni a járványt, a kormányzat próbálja segíteni a bajba jutott cégeket, illetve iparágakat, vagy turisztikai területeket, ugye nagyon sok múzeumot például be kellett zárni a vírus miatt, de az, hogy Korea mire készül hosszú távon, ezt majd a jövő fogja megmondani, egyelőre arra készülnek, hogy elérjék azt, amit ugye Tajvanban már sikerült, hogy hosszú ideig ne legyen egyáltalán fertőzött az országban.
Na hát akkor ezek az intézkedések ide vezettek, erre képes egy így szervezett társadalom. Azt hiszem, hogy ez egy globális tanulási folyamat, amin most átmegyünk, és érdemes figyelni, amennyire képesek vagyunk figyelni. Ezekre a távoli példákra is Tóth Tünde, a Hankuki Egyetem oktatója, Dél-Koreából jelentkezett be hullámhosszainkra. Nem fogom elengedni anélkül a nagyon komoly ígéret nélkül, hogy mesél majd nekünk az ott végzett szakmai munkájáról is, mert rendkívül izget engem. Úgyhogy Tünde, várjuk vissza, és várjuk ezeket a dél-koreai nem járványtörténeteket is. Köszönöm szépen.
Reméljük, hogy így lesz. Én is köszönöm. Viszonthallásra.